Nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket. Én egy olyan témát hoztam nektek, ami nagyon közel áll a szívemhez. Én ezt régebben olvastam, aztán most újra elővettem. Ez Pál apostolnak egy különleges levele. De mielőtt elmondanám, hogy melyik ez a levél, szeretném, ha kitalálnátok, aki tudja már előre, mert elmondtam a témát, az nem mondja addig, amíg olyan ki nem találja, aki tudja. Szóval, Pál apostolnak ez a levele szól a megbocsátásról, a bátorságról és az alázatról, és egy nagyon komoly társadalmi problémát vázol fel. Melyik lehet ez a levél? Mondjátok bátran, tehát Pál apostolnak levele, egyik levele az Új Szövetségben. Ugye Pál apostol elég sok levelet írt. Igen, elég sokat. De egy levél van, amiben ez mindig együtt van. Tehát a megbocsátás, a bátorság, az alázat és a társadalmi probléma.
Filemon.
Filemon. Így van, köszönöm, Pannika. Miért is ezt a levelet választottam? Kértem Istent, hogy mutasson rá arra, hogy milyen titkos bűneim vannak. Ugye mindannyiunknak vannak, és hát ezektől szeretnénk megszabadulni, mert hát nyilván tudjuk, hogyha Isten országába szeretnénk jutni, akkor ezeket is fel kell ismerni. És képzeljétek el, olyan furcsa gondolatot hozott elém, hogy emberi arcok jöttek elém, és feljött bennem az az érzés, hogy harag. Én ezeknek az embereknek nem bocsátottam meg valamikor, amit ellenem elkövettek a múltban. És én ezt elfelejtettem, hogy én rájuk haragszom. Mivel nem találkoztam velük, de történt incidens a múltban, én ezt elfelejtettem. És akkor az Isten elé vittem, és segített nekem, még mindig küzdök vele, de bízom abban, hogy Isten ebből segít megszabadulni. És akkor Pali jött a kéréssel, hogy nem vállalnám el tőle az igehirdetést. És akkor eszembe jutott, hogy én korábban ezzel a levéllel már elkezdtem foglalkozni, de valamiért abban maradt. És úgy éreztem, hogy most annyira közel áll hozzám ez a téma, hogy itt az ideje akkor befejezni ezt a témát, és egy kicsit más szemszögből megvilágítani nektek ezt a történetet. Alapigének, tehát a Filemonhoz írt levél, ugye egy fejezete van az egész levélnek, a 15-től a 19. versig választottam ki az alapigét. Ezek az igék voltak rám egyébként a levélből ugye a legnagyobb hatással, ezért választottam ezt alapigének. Tehát Filemonhoz írt levél 15. verstől a 19-ig. Mert talán azért vált meg tőled ideig óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál nagyobbat, mint szeretett testvért, különösen nekem, de mennyivel inkább neked, mint testben, mint az Úrban. Azért, ha engem társadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engem. Ha pedig valamit vétett ellened, vagy adós, azt nekem számítsd be. Én Pál írtam ezt saját kezemmel, én megfizetem azt, noha azt is mondhatnám, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Pál apostol leveleiről nagyon sokszor beszélünk, rengeteg sok igehirdetést hallunk a rómabeliekhez írt leveléről, korintusbeliekhez írt leveléről, még a filippibeliekhez írt leveléről is, azonban én úgy gondolom, hogy én még nem nagyon sokszor hallgattam erről igehirdetést, hogy a Filemonhoz írt levélről beszéltek volna, ugyan akad egy-két igehirdetés fent interneten, de úgy nagyon nem jellemző, hogy erről beszélnénk. Pedig, ha elolvassátok ezt a levelet, én majd szeretném kérni, hogy az ige hirdetés után újra otthon olvassátok el majd ebből a szemszögből. Tehát ennek egy csodálatos üzenete van, de nem csak az üzenete csodálatos, hanem a Kolossé gyülekezetnek is a légkörébe ezzel a levéllel bepillantást nyerünk, hogy milyen légkör uralkodhatott akkor a Kolossé gyülekezetben. Ugye tudjuk Filemonról, hogy ő a Kolossé gyülekezetnek volt a lelki vezetője, és Pál Kolosséba küldte a gyülekezetbe ezt a levelet, kettő levelet írt, küldött egyet ugye a kolossébeli gyülekezetnek, egyet pedig Filemonnak személyesen. Ugye ez a kettő levél megérkezett Filemonhoz, az egyik levélről tudjuk, hogy fel kellett olvasni a gyülekezetbe mindenki előtt, utána ugye ezt továbbadták, és más gyülekezetek is felolvasták, viszont a másik levél ez egy személyes levél volt, ami kizárólag Filemonnak szólt. Neki személy szerint, és úgy gondolom, hogy egy nagyon érzékeny magánjellegű problémáról. De ez a magánjellegű probléma nagyon vakmerő bátorságra volt, én úgy gondolom, hiszen az apostol olyat kért a gyülekezet vezetőjétől, ami azért valljuk be, nem mindenkinek jutott volna az eszébe. És ez a bizalmas kérés mutatja azt, hogy milyen lelki állapotban volt Filemon, illetve az egész gyülekezet. És hogy milyen légkör is uralkodott az első keresztény gyülekezetek egyik gyülekezetében is. Pár olyat kért Filemontól, amire azt szoktuk mondani, hogy ilyen nincs. Ez nem igaz. Normális? Hogy jut eszébe ilyen? Úgy jutott eszébe ilyen, hogy azok, akik Jézus Krisztusban újjászületettek, azok között a tanítványok, testvérek között egy teljesen más légkör uralkodik, mint a világban. Teljesen másak a normák, az elvek, és ott igen, kérhetünk egymástól, néha extra kéréseket is. Valami nagyon különlegeset kér erről, nézzük meg, hogy miről szól, mit kért. Tehát ugye azt olvassuk Filemonról, hogy a kolossi gyülekezetnek volt a vezetője, tudhatjuk, hogy jómódú ember is volt, hiszen elég nagy háza volt ahhoz, hogy ott gyűjjenek össze a keresztények, és tudjuk azt is, hogy a harmadik és a negyedik századig nem imaházakban jöttek össze a keresztények, hanem magánházaknál jöttek össze Jézus Krisztus tanítványai Istent imádni. Feltételezhetjük azt a levélből, hogy Filemon először Pál apostoltól hallott az ígéről, mert erre emlékezteti őt Pál apostol a levél elején, a fiával együtt, Akripposszal, valószínűleg ők lehettek ketten a gyülekezetnek az első pásztorai. Ezt úgy képzeljük el, mint mondjuk, amikor Filippiben Lídia, úgy itt Kolosséban Filemon nyitotta meg szívét az ige iránt, és később pedig az egész házát. Azt is onnan is tudjuk, hogy jómódú ember volt, hogy voltak rabszolgái. Ugye hát a szegényeknek nyilván nem lehettek rabszolgái, egy jómódú embernek voltak rabszolgái. És az egyik fiatal rabszolgája, akinek a nevét is tudjuk az ígéből, Onezimus, meglopta őt, és utána pedig megszökött. A történetből nem tudjuk, hogy hogyan került Pál mellé, de tudjuk, hogy Pál ekkor börtönben raboskodott, fogságban volt, és Filemon valahogy oda került hozzá. Nem tudjuk hogyan, de oda került Pál mellé. És mi történt a börtönben? Pál Jézushoz vezette Onezimuszt. Megváltozott az élete, és tudjuk, hogy hálából ott maradt az apostolnak szolgálni. Pál bevallja, hogy ez jól is jött neki, hiszen már idős is volt, beteg is volt, fogoly is volt, és nagy segítséget jelentett neki a fiú. De Pál arra gondol, hogy ez így egyáltalán nincs rendben. Semmilyen szempontból nincs rendben, ugyanis Onezimus rendezte a múltját, bocsánatot kért Istentől, és bűnbocsánatot is nyert, de ez nem elegendő, hiszen Filemonnal is rendezni kellett a kapcsolatát. Tőle is bocsánatot kellett kérnie. Másrészt nem igazán fair, hogy ő más szolgáját használja a saját kényelmére, hiszen ugye Isten gyermekei nem szoktak potyázni, ugye? Tehát ez úgy nem fér bele a mi értékrendünkbe. Másrészt pedig ugye tudjuk jól, hogy akik szökött rabszolgát bújtattak, az halálbüntetéssel vagy egyéb következményekkel járhatott. Tehát jól jött volna neki egyébként Onezimus minden szempontból, de tudta, hogy ez nem lehet így, sokáig nem működhet így, és Onezimusnak haza kell mennie. Na de azért gondoljunk bele, hogy ez egy elég életveszélyes helyzet, nem? Ugyanis abban az időben, hogyha egy szökött rabszolgát megtaláltak vagy vissza, mert nagyon komoly következményei voltak a rabszolgára nézve. A legdurvább esetben kivégezték, tehát halállal büntették. Jobb esetben, hát nem tudom, mit nevezünk a jobb esetnek, szerintem adott esetben az elsőbb jobb, a homlokára bélyegezték, hogy szökevény, és ezt a jelet viselte a homlokán egész életében. És ezen felül a legkeményebb bánásmódban részesült, és a legalantasabb munkát kellett végeznie, még megalázottabb helyzetben élete végéig. És akkor most így hazaküldi Onezimuszt. Filemon ugyan keresztény ember, igaz? Nem kell mitől aggódni. De hát azért ismerjük magunkat, néha a keresztényekben is lehet dű, feltámadhat bennünk ugye a bosszúvágy. És vajon Pál apostolnak eszébe juthatott az, hogy nem szabad Onezimuszt ennek kiszolgáltatnia, de mégis haza kell küldenie. Szerintem ez nem volt könnyű feladat Pálnak, mert Filemont is nagyon szerette, és Onezimuszt is nagyon szerette. És most melyiket szeresse jobban? De Isten elvezette őt a megoldásra, és megtalálta. A becsületes mód az volt, hogy hazaküldi Onezimuszt Filemonhoz, egy levéllel, amely védelmet biztosít Onezimusz számára. Nem egyedül küldte, hanem másod magával. és ezt a levelet elolvassa Filemon, vajon mi történik, méregbe gurul, meglátja a szökevényt, de hát előbb a levelet el kell olvasni, ugye, mert ezt kéri Pál. És mit kér tőle? Elég hajmeresztőt, azt mondja, hogy fogadd őt magadhoz, de nem úgy, mint rabszolgát, hanem mint a Krisztusban testvéredet, aki nekem is testvéremmé lett. És ezt hogyan kell megvalósítani? Egy gazember, egy tolvaj, egy szökevény előkerül, gondolhatná Filemon, és most komolyan fogadjam tárt karokkal, mintha mi sem történt volna. És akkor még bocsánatot is kell kérni, ez most akkor ez így hogy? És Pál azt írja, mert erre is van figyelme, hogy amivel pedig téged megrövidített, azt én meg fogom neked fizetni. Azt olvassuk, hogy én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Rendezni kell a bűnöket, de mindennek a helyére kell kerülnie. Tehát a szokatlan kérés ebben az volt, hogy egy rabszolgát úgy fogadj vissza, mint veled egyenrangú társad Krisztusban. Ezt kérte, nem? Teljesen ezt kérte. És ez a képes helyhatározó többször is elhangzik a levélben, mert azt mondja, hogy az Úrban, vagy a Krisztusban. Ez egy teljesen más mikroklíma, mint ami a világban van. Itt már teljesen megváltozik a dolgoknak a súlya és a jelentősége is. Azt tudjuk jól, hogy azelőtt Filemon sem volt az Úrban, Onezimus sem volt az Úrban, és Pál apostol sem volt az Úrban. És ők most mind a hárman abban a státuszban vannak, hogy kegyelmet kaptak Istentől. Jézus Krisztus kereszt haláláért. És ez mind a hármukat Jézus Krisztus vére tisztára mosta a bűneikből. És nekik egy új életük kezdődött, és úgy gondolom, hogy ez egy szoros kapcsolat volt hármójuk között. Ami egyébként, ha nézzük, eljelentéktelenül az óriási társadalmi különbség, életkorbeli különbség, műveltségbeli különbség, anyagi különbség, ezek úgy ebben így már jelentéktelenné válnak. Ugyanis Pál apostol a galatabeliekhez írt levél 3. fejezetének a 28. versében azt mondja, hogy Krisztusban nincs többé sem férfi, sem nő, sem rabszolga, sem rabszolgatartó, mert mindnyájan egyek vagytok a Krisztusban. Ez nagyon szépen hangzik, ugye? Teljesen jó. De ehhez mit fog szólni a környezet? Ugyanis Filemont a környezete, én úgy gondolom, talán legjobb esetben is, hát nem fogja normálisnak tartani, gondolom ezzel egyet értetek. Hát mi történik? Meglincselik, precedens teremt arra, hogy a rabszolgák nyugodtan meglophatják, aztán megszökhetnek, aztán visszafogadja, mintha mi se történt volna, ugye? De történt valami. Valami teljesen más, ugyanis Onezimus valóban az Úrban volt, ő tényleg megtért. Neki tényleg új élete volt, és testvérévé vált Filemonnak. És Onezimus is alázattal tér haza, és nem büszkeséggel. Én úgy gondolom, hogy erről szól ez a levél. Ahogy én ezt átolvastam, és amilyen gondolataim lettek, ez volt a történet, az esemény. Azonban én szeretném, hogyha a három szereplőnek egy kicsit az arcképét, az életútját megnéznénk, jó? Igyekszem délre befejezni, jó? Rajta leszek a dolgon. Ha fáradtak vagytok, éhesek vagytok, kimehettek nyugodtan, de szeretném a történetet azért, vagy a szereplőket egy kicsit közelebb hozni hozzátok. Pál apostolról. Mit tudunk Pál apostolról? Szedjük egy kicsit együtt össze, jó? Egy kicsit próbálok benneteket aktivizálni, jó? Mit tudunk Pál apostolról az ő életéről, Ági? Paulus lett, igen. Mit tudunk még? Mit tett?
Átöbb fölöldeus is volt.
Igen. Mit tett?
Üldözte.
Hogyan üldözte? Mit mond az ige? Lihegve. Öldökléstől lihegve ment Damaszkuszba. Miért ment Damaszkuszba? Mit akar Damaszkuszba csinálni? Összeszedni Jézus Krisztus követőit, és megölni őket. Ugye? Ez is egy motiváció, mint a szombatiskolán, ugye, ahogy beszéltünk. Erős motiv. Mi történt az úton? Mert hogyan tért meg? Mi történt? Mondjátok bátran, mi történt?
Megakult az úton.
Találkozott
Jézus. Mi történt?
Megszorította
és megvakult.
Így van, tehát bemutatkozott neki Jézus, ugye? Mit mondott neki Jézus? Mit kérdezett tőle? Így van, miért üldözöl engem? Válaszolt rá Pál? Meghökkent, ugye? És aztán mi történt? Változott, ahogy mondtátok, változott az élete, letette a fegyvert Krisztus előtt, és mit mondott? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Tehát ő már tudta, hogy mit akar cselekedni, tudta, hogy Jézus Krisztus nélkül már egy lépést sem akar tenni. Pál apostol Jézus Krisztus rabszolgája lett, ugye? Akkor ott azon az úton ez történt. És ezt onnan is tudjuk, hogy sok több levelét kezdi így, hogy én Pál, Jézus Krisztus rabszolgája. És mit csinált Pál innentől kezdve? Változott az ő motivációja? Más jellegű lett, igaz? Mi volt a célja? Hogy mindenki megismerje Krisztust. És tudjuk azt is nagyon jól, hogy nagyon sokszor volt börtönben, igaz? Mi történt a börtönökben? Megtértek az őrök, ugye? Voltak megtérések. Megtért Onezimus, ugye? És hitre jutott, és Krisztus tanítványai lettek. És ha már itt tartunk, tényleg joggal tarthatná magánál Onezimust. De egyébként azt mondja, hogy azt írja Filemonnak, hogy magától is eszébe juthatott volna, hogy szolgálj nekem Pálnak, ugye? Mert utal arra, hogy helyette is szolgált nekem Onezimus, mint segítő, de mégsem tartott rá igényt. Pál apostolról tudjuk, hogy elkezd egy tudatos, engedelmes életet élni. Ez az ő döntésében is tükröződik, hogy Onezimust hazaküldi. Nem a kényelmet választja, nem az a fontos számára, hogy mi a kényelmes, hanem azt nézi, hogy mi Jézus Krisztusnak az akarata. Az, hogyha a dolgok rendben vannak, és ha minden úgy történik, hogy ez Krisztus akarata szerint való legyen Pálnak, ez volt a legfontosabb. Pál apostol az, hogy nem a kényelmet választotta, ez én úgy gondolom, hogy már egy jézusi ellenvonás. Mert a Filippi beliekhez írt levél második részében, ami megváltónkról azt olvassuk, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy Isten legyen egyenlő, hanem emberekhez hasonlóvá lett, megüresítette magát, megalázta magát, mert így tudta csak elvégezni a mi váltságunkat. Engedelmes maradt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Nem élt a jogával, mert a szeretet felette volt annak, ami neki testileg kedvező lett volna. Pál ugyanezt teszi, nem mond a kényelméről, és elhatározza, hogy a szolgát hazaküldi. És Filemonnak nem úgy írja, hogy én erre meg amarra utasítalak, noha ugye írhatná, hiszen ő Filemonnak is a lelki vezetője, lelki atya. Mert Filemon is az új életét Pál apostolnak köszönheti, mert Pál vezette őt Jézushoz, de Pál erre nem utal sehol, hanem azt mondja el, hogy ő miért hálás. Mert azt mondja, hogy én noha megparancsolhatnám neked nyíltan, ami a kötelességed lenne, a szeretet miatt azonban inkább kérlek. Én Pál, az öreg, aki most fogolja is a Krisztusért. Miért? A szeretet miatt. Mert Pálnak minden egyes akciója, cselekedete a szeretetbe volt ágyazva. Félretette jogait, nem érvényesíti. És a mások érdekeit nézi, a mások fejével próbál gondolkodni, és így engedelmeskedik közben Jézusnak. Nézzük meg a következő szereplőt, Onezimust. Mit tudunk Onezimusról? Mondjátok, amit tudtok róla. Rabszolga, a társadalmi státuszát. Mit jelentett akkor rabszolgának lenni? Nem volt szabad akarata. Így van. Tehát elidegeníthetetlen tulajdona volt az urának. Ki volt szolgáltatva neki haláláig, ugye? És mit csinált? Lopott és megszökött. Aztán menekült, és most vissza kell menni. De mi lesz, ha megérkezik? Egy kicsit gondolkozzunk Onezimus fejével. Milyen gondolatok lehettek a fejébe? Vannak-e ötleteitek? Olyan, mire gondolhatott? Félelem. Nagyon jó. Mitől félhetett? Haláltól, ugye a következményektől. Így van. Vajon milyen büntetést fogok kapni, ugye? Mi fog rám várni? Túlélem? Nem élem túl? Filemonnak igaza lett volna, hogyha megbünteti Onezimust? Mit gondoltok? Jogos lett? Nézzük azt, hogy jogos, ugye?
Jogos.
Így van. Tehát adott esetben ugye a jogrend lehetővé tette, hogy megbüntethette a rabszolgáját. És mi van a hittel, amit ő megismert a börtönben? Ugye itt jön be egy másik tényező, hogy van-e annyi hatalma Jézusnak, hogy odaáll mellém, Onezimus mellém, és meg tud védeni adott esetben, ha úgy látja jónak Filemonnal szemben is. Vajon Onazimus most el tudja azt hinni, hogy amit Pál megtanított, neki hallott, azt vajon a gyakorlatba be fogja tudni ültetni, mert ez most fog kiderülni, ugye, éles helyzetben. Azért valljuk be, hogy egy olyan hívőnek, aki frissen megtér, azért ez egy elég nagy próba, nem? Hiszen egy bimbózó keresztény életről beszélünk, ami talán most nyílhatna ki, ugye, hogy megismerte Isten, de ő egyből egy életveszélyes helyzetbe kerül. És mi történik? Rábízza magát Jézus Krisztusra ebben az életveszélyes helyzetben. Én úgy gondolom, hogy talán ebben ez a legnagyobb tanulság, hogy rá merte bízni. Nem tudjuk a történet folytatását, de én feltételezem, hogy nem került Onezimus megbüntetésre, és Filemon nem állt bosszút rajta, és ez is Istennek a csodáját mutatta, hogy egy tolvaj rabszolgából egy olyan hívőt formált, aki szívébe alázat lett, és rá tudta bízni az ő életét a gazdájára, mert Filemon kezébe is letette az életét, ugye, a választás jogát. Nézzük meg, mit tanulhatunk meg Filemontól. Filemonnak nehéz volt a helyzete, szerintetek? Nehéz helyzetben volt?
Nehéz. Mm? Mikor?
Áblok most, onnantól kezdve, persze, hát erről így van. Nehéz? Mit érezhetett, amikor a levelet a kezébe adták, és elolvasta, szerintetek?
Az biztos, hogy elgondolkodott, meg furcsán érezhetne magát.
Úgy.
Nem is gondolta, hogy ő viszont láthatja a rabszolgát, viszont a rabszolgája ezzel a levéllel.
Ez így van. Én elképzeltem azt, hogy olvassa a levelet, és szegény Onezimus ott áll, és így én nem tudom, tehát áll előtte is remek, hogy most mi fog történni.
Most Onezimus a levéllel.
Igen, így, hogy... De itt a levél, igen. Igen. Ugye ezek találgatások, de emberek voltak ők is, ahogy mi is, és hasonló érzések. De a levélben ott volt egy dolog, amit kér Filemontól Pál, hogy fogad vissza úgy, mintha engem fogadnál vissza. A következő kérdésem, azonos súlycsoport Onezimus és Pál? Vagy Onezimus és Filemon, bocsánat, azonos súlycsoportban vannak?
Nem.
Az útban, igen.
Így van, mondjad, Pali.
Megváltozott emberek. Mind a kettő megváltozott.
Ez így van.
Nem tudom követni a gondolatát egyik más egyik.
Társadalomra nem voltak
azonosak,
mert...
Így van. Rabszolga. Tehát ez nem változott meg, ez a státusz, ugye?
De mindegyik, bocsánat.
De hitben viszont más a helyzet.
Más a helyzet, ez így van. Mert ugye, mondja Danita.
Amikor már meglopta Filemon, neki szerintem már valahol a lelkemélyén nagyon megváltozott. Mert csak úgy tudta felszólítani őt, hogy érezte, hogy a lelkében ez már nem jó.
Ez így van.
És úgy tudta elvezetni fel a Jóistenhez, hogy ő neki ez már munkát adott szerintem, hogy
ez így van, pontosan.
Na, nagyon megkerülhetett volna az.
Nagyon.
Nem lehetett volna ez.
Ez így van.
De meg kellett születni a bűnvallomás, vagy bűnbocsánatra való.
Így van.
Meg kell, hogy bűnbocsásra jól is.
Igen.
Van még egy érdekes kérdés. Hogy vajon Filemon azt előtt dobta meg, hogy elszökött, és azért szökött el, mert lopott, vagy azért lopott, mert már szökni akart, és kell mondani a költség.
Ez egy jó kérdés. Nem tudjuk. Majd egyszer megkérdezzük. Erre nem tértem ki, ez fel sem merült bennem ez a gondolat, de jó a gondolat, igen. Ugye azért Pál apostol is gondolta arra, hogy adott esetben Filemonnak talán ezek a gondolatok felmerülhetnek, hiszen azt mondja neki, hogy nem úgy, mint rabszolgát fogad vissza, hanem úgy, mint aki közben a Krisztusban testvérem lett. Meg neked is testvéred, igen. Filemon. Mit fogsz csinálni a te testvéreddel? Ugye itt ez a kérdés. Egyébként bármit is fogsz, a tartozást rendezzük, mert én meg fogom neked fizetni.
És nem
hántolgatod
vissza.
És nem hántolgatod. Így van. Vajon lesz-e bátorság a Filemonnak másként cselekedni, mint a világrend, mint ami a jogrend, mint amit elvártak tőle ebben a társadalmi helyzetben? Hiszen Jézus azt kívánja tőle, mint Krisztus szolgájától, hogy feltétel nélkül bocsásson meg Onezimusnak, ugye, mert ez a kérés. Azért elgondolkoztam azon is magunkból kiindulva, hogy milyenek vagyunk, hogy amikor valaki elkövet valamit, akár az ismeretségi körünkből, vagy bármit, elkezdünk beszélgetni róla, ugye? Hogy mondjuk nem tudunk róla, fú, hogy tehette, mint tehette. El tudom azért képzelni, hogy beszélgethettek Onezimuszról is, hogy hát ez maga az ember ezt meg ezt csinálta, vajon merre járhat, vajon vissza fog-e jönni, aj, reméljük a büntetése utoléri. Ugye szoktunk így gondolkodni, ugye? Mert szoktunk, hát emberek vagyunk. Aztán egyszer csak megjelenik előtte Onezimusz, mint az ő keresztény testvére. Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen társadalmi státuszban lévő embernek szerintem valahogy megalázó helyzet. Kimondhatjuk azt, én úgy gondolom, hiszen ő egy rabszolgatartó, jómódú ember, és aki egy rabszolgával teljesen azonos súlycsoportba tekintse magát, csak azért, mert megtért. Azért ez egy óriási dolog, ha valaki megtér, nem? És akkor feltenném a kérdést azt, hogy vajon elhiszi Filemon, hogy valóban megtért a fiatal rabszolgája? Vagy csak tetteti a megtérést, ugye? Mert neki érdeke úgy kívánja. Hát ez egy hatalmas kérdés. Így van. Így van. Onezimuszban tudjuk, hogy ugyanúgy élt Krisztus, mint Filemonban. Filemonnak ugyanúgy megbocsátotta a bűnét Jézusért, mint Onezimusznak. A legfontosabb kérdésekben láthatjuk, hogy egyáltalán nincs különbség. Ezt mégis komolyan kell venni. Filemonnak is egy vizsgahelyzet volt, hisze, amit valóban hisz, és mere másképp tenni, mint ahogy a hétköznapi gyakorlat megkívánja. Isten minket is állít a hétköznapokba, ilyen vizsgahelyzetekbe, és vajon mi hogyan szoktunk vizsgázni. A gyülekezetben mindenkiről megvan a mi saját véleményünk. Ha azt mondjátok, hogy nem jó nektek, magunkban mindenkiről megvan a véleményünk, én úgy gondolom. Sokszor egymás bűneit is kiválóan ismerjük, sokszor jobban, mint a sajátunkét, de az az illető azt mondja magáról, hogy megtért, ugye? Mert megtért. És akkor mire mi elhúzzuk a szánkat? Hát, ja persze, hiszem, ha látom. Meg hát a kutyából amúgy sem lesz szalonna, ugye? Ezt is szoktuk mondani. Sokszor Istent játszunk, és úgy gondoljuk, hogy ismerjük a másikat, és azt gondoljuk, hogy ő aztán biztosan nem térhet meg. Ugye? Szoktunk ilyet, valljuk be. Elvileg hiszünk a lélek csodájában, mert hiszünk benne, de valójában ítélkezünk a másik felett, és arról beszélünk, vagy gondolkodunk a testvér, vagy a barátkozó háta mögött a másik testvérrel, hogy vajon miért akarja velünk azt elhitetni, hogy ő megváltozott. Van egy példa erre a saját gyülekezetünkben, ami nem is olyan rég történt velünk, a Tamás példája, Tóth Tamás példája. El tudjuk hinni, hogy ő tényleg megváltozott? Vagy az eddigi vele kapcsolatos csalódásainkat félre tudjuk tenni? Meg tudunk bocsátani? Vagy még inkább keressük az okokat, hogy mi az, amiért ő eljátszhatja a megtérés szerepét? Szerintem ez egy nehéz kérdés, én úgy gondolom megint csak. Példa lehet nekünk gyülekezetnek az, hogy például Jézus elhitte, hogy Pál megváltozott. Jézus elhitte azt, hogy Péter ténylegesen megbánta a bűnét, amikor megtagadta Jézust el, ugye? Ezt Jézus elhitte. És a tanítványok? A tanítványok elhitték, hogy Pál megváltozott. Ugye tudjuk, hogy féltek azért az elején tőle. Azt elhitték, hogy Péter megváltozott. Tényleg megbánta a bűnét, amikor a Galilea tónál megkérdezte Jézustől, hogy szeretsz engem háromszor. Tényleg elhitték neki, hogy szívből mondta, hogy szeretlek, Uram. Ez egy nagy kérdés ami számunkra is. Hogy gyülekezeti szinten képesek vagyunk-e tanulni Filemon helyzetéből, ahogy megbocsátott, vagy továbbra is ítélkezünk, és nem hiszünk abban, hogy valójában a lélek egy embert megváltoztathat. Három teljesen különböző ember. Egy tanult rabbi, aki az öldökléstől lihegve írtja Jézus tanítványait. Egy jómodú rabszolgatartó, és van egy rabszolga, aki egy senki. Akinek még az is csoda, hogy a neve egyáltalán a Bibliába bekerült, ugye? Én úgy gondolom. Mert rabszolgák olyan névtelenek, akiket senki nem említ. Három teljesen egymástól különböző ember, és a Krisztusban való újjászületés után ők testvérek lettek. Ez a testvériség érvényesül velünk is, egymással. Át tudjuk ezt élni? És ha megnézitek, mindegyik karakterben megjelenik egy-egy krisztusi jellemtulajdonság. Pál, ugye, amit mondtam is, nem a maga kényelmét keresi, hanem a mások érdekében cselekszik, és igyekszik összehozni az embereket, Jézushoz vezetni őket. Onezimus a kezdő hitével rábízza magát Jézusra, és azt mondja, hogy Uram, most már én is a te rabszolgád vagyok, és tudom, hogy te meg tudsz őrizni engem. Filemon pedig ki tudja azt mondani, hogy Onezimus a testvérem vagy, és megbocsátok neked. Mikor beszélgetek hívő emberekkel, akkor többször találkozom azzal, hogy mennyire nehéz megbocsátani. Ezzel mindannyian küzdünk, nem csak én úgy gondolom. Tele vagyunk tüskékkel, amiket a múltból cipelünk. Amit még nem rendeztünk testvérünkkel. Pedig az a rossz hírem egyébként, testvéreim, hogyha nem tudjunk megbocsátani az ellenünk elkövetett bűnöket, amiket a másik akár most, vagy még korábban, vagy évekkel, vagy bármikor tett ellenünk, akkor meg fog torpanni a mi hívő életünk, és nem fogunk tovább jutni, hiába erőlködünk, meg fogunk maradni azokon a szinteken, és ezek a tüskék mérgezik a mi életünket. Nem fogunk tudni tovább menni.
Nekünk sem a családunk.
Pontosan, így van, köszönöm, erről van szó.
És nincs
Bémennyország. Bémennyország. Ha nincs bocsánat egymás iránt, akkor hogyan élünk tovább egymás mellett? Hogyan tudunk élni egymásért? Ugye, itt ez egy nagy kérdés. Ha valaki nem képes lemondani a jogairól, nem képes lemondani az igazáról, emlegeti a régi sérelmeket, felhántorgatja a régi sértelmeket, abban az emberben is keserűség csak fokozódni fog, a másik emberben is, ugye, akinek ezeket hántorgatja folyamatosan. És vannak olyan emberek, akiknek egyszerűen nem lehet jót tenni. Akik ezeket a sérelmeket nem tudják elengedni, örökké csak panaszkodnak, ugye? És mindig lesz okuk arra, hogy valamiért panaszkodjanak, amit nem kaptak meg, amire nekik szükségük lett volna az életben. Hogyha valaki nem kész erre a mély megalázásra, mint amire Filemon rákényszerült, akkor nem fogja tudni a másik emberben Krisztust észrevenni. Akkor sohasem lesz igazi, meghitt, bizalmas, őszinte kapcsolata sem az emberekkel, sem pedig Krisztussal. És a kapcsolata meg fog lazulni Krisztussal is. Micsoda lehetőség az, hogy ilyen emberekből Jézus az ő szent lelke által teljesen új embereket formál. És milyen nagy lehetőség, hogy mi is megtanulhatunk ugyanúgy feltétel nélkül megbocsátani egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nekünk. És milyen nagy lehetőség, hogy amikor életveszélyes helyzetekben vagyunk, akkor is rá tudjuk bízni magunkat a mi megváltónkra. És milyen nagy lehetőség az, hogy nem rangot, sem múltat, sem címet, sem érdemeket, sem áldozatokat nem kell sorolni, hanem hogy azt tudjuk mondani a mindenható Istennek, hogy Atyám, testvérek vagyunk minden egyébtől függetlenül. Azzal szeretném befejezni az ige hirdetést, hogy Pál apostol oda vezette Filemonhoz, Onezimust, biztosítva őt arról, hogy kifizeti Onezimus minden tartozását. Ugyanígy vezet minket oda Úr Jézus a mennyei Atyához, miután kifizette minden adósságunkat és tartozásunkat. Kolossé beliekhez írt levélben azt olvassuk, a második részében odaszögezte a keresztfára az ellenünk szóló adós levelet. Ő előbb megbocsátott nekünk mindent, még a jövőben elkövetett bűneinket is, mint ahogy nekünk meg lehet bocsátanunk egymásnak. Ő előbb szolgáltatta ki magát az Atya akaratának, mint hogy erre nekünk lehetőséget ad. Boldog ember az, aki így tud oda menni az Atyához, és komolyan tudja azt venni, hogy Krisztus minden adósságát kifizette. Amen.